Lemaradás vagy maradás? Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szerint erre a kérdésre ad majd választ a 2006-os országgyűlési választás.
Szolidáris állam és szolidáris piacgazdaság. Orbán Viktor szerint a jövő feladata ezek kiépítése.
Nyomás alatt. Németország déli részén attól félnek, hogy a házak tetejét beszakítja a hó.
Bombariadó. 8 fővárosi piacot kellett bezárni, de bombát nem találtak.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
Immár Görögországban és Olaszországban is megjelent a madárinfluenza emberre veszélyes vírusa.
A kórokozót elhullott hattyúkban mutatták ki.
Az olasz egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a H5N1 jelű vírust két Szicíliában talált vadmadár tetemből analizálták. Ezzel egy időben az aténi hatóságok arról tájékoztattak, hogy az emberre is veszélyes kórokozó Észak-Görögországban okozta 3 hattyú halálát. A romániai egészségügyi illetékesek közben megerősítették, hogy a madárinfluenza H5-ös vírus törzséhez tartozó kórokozót találtak két dunadeltai településen nevelt házi szárnyas szervezetében. Ugyancsak felbukkant ez a kórokozó egy dunamenti faluban is. Azt még nem tudni, hogy az emberre veszélyes törzshöz tartozik ehhez a vírus. Időközben a Kaszpi-tenger mellett fekvő országok közül az utolsók között Azerbajdzsán is bejelentette, hogy a H5N1 vírussal fertőzött madártetemeket találtak a tengerparton.
Már nincs közvetlen életveszélyben az izraeli miniszterelnök. Ariel Sharon sürgős műtétet kellett végrehajtani, miután súlyos károsodást állapítottak meg emésztőrendszerében. A jeruzsálemi hadasszakórház tájékoztatása szerint a 3 órás beavatkozás nem járt komplikációkkal. A politikust kritikus, ám stabil állapotban ápolják az intenzív osztályon. Ariel Sharon január 4-én szenvedett súlyos agyvérzést, ezt követően mesterséges kómában tartották, amiből nem tudták felébreszteni. Azóta mesterségesen táplálták.
A szlovákiai magyar koalíció pártja megkezdte a felkészülést a június 17-ére előrehozott parlamenti választásokra. A párt országos tanácsa ma arról döntött, hogy jelölt állító ülését március 11-én tartja, a választási programról pedig a párt májusi kongresszusán döntenek.
A Magyar Koalíció pártja országos tanácsa értékelte a tavalyi megyei önkormányzati választásokat, és arra a megállapításra jutott, hogy a magyarság alacsony részvételének egyik oka a választók hiányos informáltsága volt. A párt legfelsőbb választott szerve ezért úgy dolgozta ki a választási felkészülés menetrendjét, hogy a jelöltekről és a programról is tudjanak tárgyalni az alapszervezetek, illetve a járási konferenciák. A Magyar Koalíció pártja teljes listát állít, azaz 150 képviselőjelölt méretteti majd meg magát. Bugár Béla pártelnök szerint egyelőre nyitott a kérdés, hogy a magyar párt listáján helyet kapnak-e a többi szlovákiai kisebbség képviselői, ahogy ez 2002-ben volt, erről is a járási konferenciákon születik meg a végső döntés.
Haladás vagy maradás? Erre a kérdésre ad majd választ a 2006-os országgyűlési választás, mondta Gyurcsány Ferenc az MSZP Szociáldemokrata Értékekért platformjának Jászberényi konferenciáján. A miniszterelnök szerint a szocialisták programja a bölcs és okos tervezésről szól.
Magyarország most olyan korszakba lépett, amelyben a haladó hagyományokat kell összeegyeztetni a ma tennivalóival. Nem rendszerváltásra és kormányváltásra, hanem korszakváltásra van szükség. Ezt készítette elő a 100 lépés programja, mondta a miniszterelnök.
Hozzányúlni a kialakult struktúrákhoz, hozzányúlni a kialakult jóléti viszonyokhoz, és előkészíteni a mélyebb és átfogó változtatásokat.
A szocialisták nem tesznek különbséget polgár és polgár között, hanem adósságot törlesztenek. Azokat a hátrányokat szeretnék megszüntetni, amelyek a rendszerváltás óta érték a kis embereket. Úgy látják, ehhez szükséges a keresletélénkítő, beruházó állami szerepvállalás is.
Adó- és járulékpolitika, vagy hatékony állami fejlesztéspolitika. Szociáldemokraták azt mondják, hogy az utóbbi, amelyet támogat egy okos adó- és járulékpolitika. Ez a mostani választások időszakában egyre világosabb.
Konzerválni vagy fejleszteni, ez most a kérdés, véli a miniszterelnök. Ez a két program versenyez most egymással, amelyek közül majd választanunk kell 2 hónap múlva az urnáknál.
A jövő feladata a szolidáris állam és a szolidáris piacgazdaság megalakulása. Jelenleg ugyanis Magyarországon vadkapitalizmus van. Ezt mondta Orbán Viktor a Fidesz választmányi ülésén, ahol az elmúlt 3 hét kampányát értékelte. A Fidesz elnöke szerint a szolidáris piacgazdaság megvédi a munkahelyeket, a vállalkozókat, az otthonokat és a családokat. Az MSZP szerint azonban a volt miniszterelnök ismét csak lózungokat pufogtat.
Azt tudom jelenteni nektek, hogy ezt a vitát, a tények fölötti vitát, azt megnyertük.
Értékeléssel kezdte beszédét Orbán Viktor, aki szerint a Fidesz politikailag, szellemileg és intellektuálisan is megnyerte a kampány első időszakát. A pártelnök úgy vélte, az is nekik köszönhető, hogy a viták középpontjában a munka kérdése állt. Azt mondta, a Magyarországon veszedelmesen magas munkanélküliségre a kormány vad és elképesztő ötletekkel állt elő, úgy, mint a tartós munkanélküliek kényszernyugdíjazása, vagy a fiatalok külföldi munkavállalásának ösztönzése. Orbán Viktor szerint mára a hatalom munkaellenes érvei szétporlattak.
Nekünk ezt a szemléletmódot kell leváltani, ehelyett a szemléletmód helyett egy másikat kell kormányzati pozícióba juttatni.
Ehhez először a termelési rendszert kell rendbe tenni, mondta Orbán Viktor, és be kell látni, hogy Magyarországon vadkapitalizmus van. A vadkapitalizmus pedig aránytalanságot okoz, felborítja a gazdasági egyensúlyt, de nem segít a munkanélküliségen. Ezért a következő pár hét feladata a szolidáris piacgazdaság megteremtése kell, hogy legyen.
A mostani választások tétje innen nézve tehát az, hogy megépítjük-e a magyar szolidaritás boltíveit, vagy folytatjuk a vadkapitalista dzsungelharcot a napi túlélés érdekében.
Az MSZP azonban úgy látja, Orbán Viktor nem veszi tudomásul a tényeket, vagyis azt, hogy az emberek életszínvonala javult, nőttek a reálkeresetek és a nyugdíjak vásárlóértéke is emelkedett. Burán Sándor, az MSZP frakcióvezető helyettese azt mondta, a Fidesz intellektusából csak annyira futja, hogy kevesebb bevételből akarnak egyre többet osztogatni.
Orbán Viktor egyébként intellektuális sikerekről is beszélt, miközben éppen a minap vallotta be a tévében, hogy nem tudja, mi az, hogy foglalkoztatottság. A Fidesz elnöke egyébként magacsul elhallgatja, hogy jelenleg 76 ezerrel több embernek van állása, mint az ő országlása idején.
A politikus szerint a kormány célzott támogatásokkal ott segít, ahol baj van. Például a pályakezdőknek, a gyesről munkába visszatérőknek, vagy az 50 évnél idősebbeknek.
Az SZDSZ már elfogadott választási programjában az élhetőbb vidék és a tiszta, egészséges, kiszámítható környezet megteremtését tűzte ki célul, közölte Kunce Gábor pártelnök és Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter.
Az állami eszközökkel támogatott versenyképtelen, eladhatatlan mezőgazdasági termékeknél többet kell nyújtani a vidékpolitikának, emelte ki Kunce Gábor.
A cél az, hogy mindenki, aki vidéken él, legyen akár mezőgazdasági vállalkozó, legyen akár szakmunkás, aki ipari üzemben dolgozik, vagy legyen akár vidéken nagyon fontos feladatokat ellátó értelmiségi, ők mind-mind éljenek jobban.
Az SZDSZ álláspontja szerint az agrárium nem egyenlő a vidék fejlesztéssel, hiszen ez utóbbi hangsúlyozta a pártelnök a régiókra alapozott fejlesztéspolitikát, az úthálózat, az infrastruktúra fejlesztését, valamint az egészségügyi reformot is magában foglalja. Persányi Miklós megjegyezte, hogy a következő ciklusban évente 3-szor annyi környezetvédelmi célra előirányzott forrás áll majd rendelkezésre, mint ebben a ciklusban. A környezetvédelmi miniszter hangsúlyozta, a nemzeti parkok társadalmi szolgáltató szerepét erősítő törvény koncepciója már elkészült.
Az ország területének ugye ezáltal érintett mintegy 2-3%-án elsődlegesnek nem a gazdálkodási érdeket, hanem a rekreációt, az ökoturisztikát, az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat és az értékek megőrzését kell tekinteni.
Persányi Miklós hozzáfűzte, a kormány hamarosan elfogadja azt a határozatot, amely egy átfogó, megújuló energiastratégiának a körvonalait vázolja fel.
A Magyar Demokrata Fórum budapesti székházának kertjében jelképesen eltemette az örökösödési adó eltörlésére vonatkozó kormányzati ígéreteket.
A kisebbik ellenzéki párt már 2004-ben kezdeményezte az általuk haláladónak nevezett illetékforma eltörlését, és noha a többi párt is egyetértett ezzel, mégsem történt semmi, hangsúlyozta az MDF alelnöke.
Az MDF sajnálatosnak tartja, hogy sort kell kerítenie a parlamenti pártok, a két parlamenti párt ígéreteinek a eltemetésére, de tudnunk kell, hogy nem csak az emberek halnak meg, hanem az ígéretek is.
Amennyiben a parlament hétfőn megszavazza a törvénymódosítást, úgy az eltemetett ígéreteket is kiássák, ígérte a politikus.
Értékelte az MSZP is. Molnár Gyula, a párt fővárosi elnöke azt mondta, az előző kormány ideje alatt se autópálya, se metró nem épült, ezért a Fidesz 170 milliárddal tartozik a budapestieknek.
A politikus ezt annak kapcsán mondta, hogy a 4-es metró is kampánytéma lett.
Budapestet is elérte a Fidesz ígéret hulláma, mondta Molnár Gyula, pedig 1998 és 2002 között számos beruházás építését állította le az Orbán kormány. Ezért véleménye szerint morbid fordulat, hogy a Fidesz vezetői megtalálták magukban a fővárosi polgárt.
Ha a Fidesz törleszteni kíván, akkor mi kiszámoltuk nekik, ez körülbelül 170 milliárd forinttal tartoznak a városnak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes budapestinek, most 1,7 millió budapestivel számolunk, 100 ezer forinttal tartoznak.
Molnár Gyula szerint ma 60 milliárd forinttal kerül többe az adófizetőknek a leállított metróépítés. Mint mondta, akkor azzal indokolták a beruházás felfüggesztését, hogy az szükségtelen presztízs beruházás, és arra szánt pénzből 160 kilométernyi autópálya épülhet, de mindössze 7 kilométer készült el a Fidesz kormány idején. Nem a múltba kellene révedezni, hanem a jövő felé fordulni. Ezt már Kuper András, a fővárosi Fidesz-MKDSZ frakció vezetője mondta.
Nem a régmúltra kellene hárítani a jelen hibáit. Ebben a kormányzati ciklusban soha nem látott mértékben emelkedtek a budapestiek közműdíjai. Ebben a kormányzati ciklusban sem épült egyetlen egy centiméter metró sem.
Az ellenzéki politikus szerint a budapestiek soha olyan rosszul nem éltek, mint ebben a 4 évben. Egyébként, mondta Kuper András, a 2006-os állami költségvetés nem tartalmazza a metró jövő évi beruházásainak tételeit.
A Betegek Világnapja alkalmából Erdő Péter bíboros szentmisét mutatott be az Országos Onkológiai Intézet kápolnájában.
A betegség segíthet megnyitni a szívünket, hogy a szenvedésben is Krisztust követhessük, hangsúlyozta Erdő Péter.
A betegség ablak, amelyik rányílik a világ mindenségre, rányílik az Istenre. Ha úgy hozza a sorsunk, hogy bele kell nézni ezzel az ablakba, akkor ne hunjuk be a szemünket, hanem vegyük komolyan a saját állapotunkat, igyekezzünk azon, hogy jobbulásunkért is mindent megtegyünk, igyekezzünk azon, hogy egész, teljesebb életet éljünk, azt a teljes életet, amire éppen a betegség következtében nagyobb rálátásunk van.
Az irgalmas Jézus kápolna felszentelésének első évfordulóján Erdő Péter úgy fogalmazott, minél inkább fejlődik az orvostudomány, minél több bajunkra találják meg a megfelelő gyógymódot, annál világosabban látszik, hogy az isteni gondviselésre vagyunk bízva.
A Betegek Világnapja alkalmából új betegszállító gépkocsit adományozott Budapest 12. kerületi önkormányzata a Szent Ferenc Kórháznak. A kórház, amely elsősorban az egyházi kiválóságok gyógyítása céljából jött létre, kevés pénzből látja el mindennapi feladatait.
A Reuters felmérése szerint 2012 előtt alig ha lesz eurónk. Magyarország és Lengyelország nagy valószínűséggel nem vezeti be az eurót 2012 előtt, a másik 8 új EU tagország azonban a magas államháztartási deficitek és az inflációs nyomás ellenére még tartja korábbi ütemtervét. A több mint 30 feltörekvő piaci elemzőt megkérdező felmérés szerint Szlovénia már jövőre bevezetheti az unió közös pénzét. Észtország és Litvánia is követheti, bár utóbbinak meg kell küzdenie a jelenleg magas inflációval. Lettország, Ciprus és Málta várhatóan a második körben lesz az euróövezet tagja. Szlovákia csatlakozását 2009-re várják, bár egy baloldali győzelem az idei választásokon egy-két évvel hátráltathatja ennek időpontját, állapítja meg a Reuters.
A világ 7 legfejlettebb államát és Oroszországot tömörítő G8-ak tanácskozásának először ad otthont Moszkva. A pénzügyminiszterek a nyárra tervezett szentpétervári csúcs találkozót is előkészítik. A szakpolitikusok az égbeszökő energiaárak mellett egy esetleges világméretű madárinfluenza járvány okozta kockázatra is figyelmeztettek, nagyobb anyagi segítséget szorgalmazva az érintett országoknak. A tanácskozáson megjelent az orosz államfő is. Vladimir Putyin szenvedélyesen érvelt amellett, hogy országa is a G8 G8-ak teljes jogú tagja legyen. Szavai szerint Oroszország nélkül a G8-ak csak kövér macskák gyülekezete lenne, amely nem érzi át igazán, hogyan kellene segíteni a szegény államokon.
A személyüket ért fenyegetések miatt átmeneti időre távozott Iránból és Indonéziából munkatársaival együtt a dán nagykövet. Alig néhány órával korábban szintén ideiglenesen elhagyta állomás helyét Dánia szíriai nagykövete. A koppenhágai külügyminisztérium illetékesei szerint ugyanis a damaszkuszi hatóságok elfogadhatatlannak minősített szintre csökkentették a diplomata és munkatársainak védelmét. Dánia és Szíria viszonya azóta vált feszülté, hogy a Mohamed karikatúrák miatt feldühödött tüntetők múlt szombaton felgyújtották a damaszkuszi dán külképviseletet.
Az atomsorompó szerződés felmondásával fenyegetőzött mai beszédében az iráni elnök. Mahmoud Ahmadinejad az 1979-es iráni iszlám forradalom 27. évfordulója alkalmából rendezett teheráni ünnepségen több tízezer ember előtt beszélt. Az iráni elnök újfent megismételte korábban nagy felháborodást keltett kijelentését, miszerint a holokauszt csak mítosz. Ahmadinejad úgy vélte, az igazi holokauszt most Palesztinában és Irakban történik.
Németország déli részén egyre komolyabb gondokat okoz a rendkívüli mennyiségű hó. A válságstábok már azt fontolgatják, hogy a legsúlyosabb helyzetben lévő területekről kitelepítik a lakosságot, mert könnyen beszakadhatnak a lakóházak tetőszerkezetei.
A lakóházak kiürítésére az alsó-bajorországi régen körzetben tették meg az előkészületeket, mert igen nagy az omlás veszély. A helyzet talán vasárnap javul. Bajorországban már 6 körzetben rendeltek el katasztrófariadót a szűnni nem akaró havazás miatt. A meteorológusok szerint mára elérheti a 70 cm a hóréteg vastagsága. Eddig 5 ember vesztette életét a téli időjárással összefüggő balesetekben. Egy fiatalember például úgy halt meg, hogy miközben egy lapos tetőről takarította a havat, nem vette észre, hogy egy ablakot is vágtak a tetőre, és 15 métert zuhanva halálra zúzta magát. A müncheni repülőtéren 90 járatot töröltek, de a többi is jelentős késésekkel tudott indulni. Akadozik a vonatközlekedés is. Az eddigi katasztrófákból okulva a hatóságok sietve próbálják letakarítatni a könnyű szerkezetes lapos tetejű építményekről a közel 1 méteres havat. A németországi Köln közelében 2 meghaltak, 29-en megsérültek, amikor egy autópályán összeütközött 2 brit turista busz. A német hatóságok arról tájékoztattak, hogy az egyik buszvezető és egy brit fiatal vesztette életét a balesetben. A rendőrségi vizsgálat első megállapítása szerint egy kamion beleszaladt az út szélén veszteglő, valószínűleg műszakhibás buszba, és nekitolta a másik járműnek.
7 meghaltak, egy áramköri túlterhelés okozta lakástűzben Moszkvában. A tüzet valószínűleg a lakás tulajdonosa idézte elő azzal, hogy nem kapcsolta ki a hősugárzót, mielőtt eltávozott hazúról. Oroszországban évente mintegy 18 ezeren vesztik életüket lakástűzben, a tűzvédelmi előírások semmibevétele és a hanyag építkezési módszerek miatt.
Bombariadó miatt kiürítettek 8 fővárosi piacot. Reggel egy ismeretlen azzal fenyegetőzött a csarnok felügyelet telefonvonalán, hogy az általuk működtetett piacokon, csarnokokban bombát helyeztek el. A felügyelet vezetője szerint amennyiben nem csupán céltalan tréfa volt a bombariadó, felmerülhet az is, hogy üzleti megfontolás áll az eset hátterében. Mivel bombát sehol sem találtak a tűzszerészek, a piacok meghosszabbították nyitvatartásukat.
Hazánkban szinte egyedül álló biogáz erőmű épül Jászapátiban. A létesítmény a Nyírbátorihoz hasonlóan nem csak a szennyvíz iszapot, hanem a mezőgazdasági szerves hulladékot is feldolgozza.
A tervek szerint 2400 háztartás villamos energia ellátásához elegendő zöld áramot állít majd elő.
Az utóbbi hónapok gázvitája Magyarország figyelmét is ráirányította az alternatív energiahordozókra. Az évi 40 ezer tonna mezőgazdasági hulladékot feldolgozó Jászapáti biogáz erőmű 3 vállalkozás együttműködésében valósul meg mintegy 900 millió forintból.
A sertéstelepen keletkező hiktrágya egy részét fogjuk itt hasznosítani, ez egy 12-13 ezer köbméter. Nagyjából hasonló mértékben szeretnénk felhasználni szarvasmarha trágyát is a szemes termény szállítónkban keletkező tisztítási hulladékot is itt szeretnénk felhasználni.
A keletkező megközelítőleg 1 megawatt áramot az elképzelések szerint a hálózatba táplálják, a hőenergia egy részével az üzem igényeit fedezik, a maradékkal pedig a sertéstelepet szeretnék fűteni. A beruházás várhatóan az önkormányzatnak is hasznot hajt.
Mi foglalkozunk az állati hulladékok gyűjtésével és tárolásával, egy pályázatunk van benyújtva a minisztériumhoz. Ha ez sikeres, és mi gyakorlatilag megoldjuk a 33 településnek a állati hullákkal kapcsolatos problémát, akkor mi mintegy alapanyagot tudunk átadni a biogáz üzemnek.
A villamos és hőenergia mellett az üzem másik fontos szolgáltatása a hulladékkezelés, valamint a termelés után fennmaradó biogáz trágya. A nagy tápanyag tartalmú komposzt kiválthatja a térség műtrágya felhasználásának jelentős hányadát.
30-40%-os csökkenés várható idén a fűszer paprika hazai termőterületében. A raktárakban egyelőre 4000 tonna eladatlan őrlemény tárolnak, amelynek becslések szerint legfeljebb a fele talál gazdára az év végéig.
A termelők helyzetét nehezíti, hogy a megközelítőleg 5000 tonnás belföldi forgalomnak csaknem egyharmada a fekete piacról származik.
Magyarországon a legutóbbi időkig 4-5 ezer család élt fűszerpaprika termesztésből, idén azonban előreláthatólag jelentősen megcsappan a számuk. Sem a csökkenő kereslet, sem az egyre alacsonyabb felvásárlási árak nem kedveznek a folytatásnak. A Kalocsai, valamint a Szegedi Fűszerpaprika RT a napokban jelentette be átvételi árainak mérséklését. Szintén a hazai fűszerpaprika piacát rontja a feketén kínált örlemény.
Elég közismert az a tény, hogy Magyarországon egy átlag fogyasztó egy évben fél kilogramm fűszerpaprikát fogyaszt. Ennek körülbelül 30%-a az, amit a fogyasztók fekete piacról szereznek be.
A termelők bizonytalanságát fokozza, hogy egyelőre kétséges az idei felvásárlás. Szeged környékén az egyik hagyományos termőtájon eddig egyetlen átvételi szerződést sem kötöttek.
Pillanatilag legalábbis mi termelők úgy tudjuk, hogy kilátástalan a helyzet, mert még nem kezdték meg a szerződéskötést. Az viszont egy alapvető tényező, hogy szerződést valamilyen formában, valamilyen aktusból kötni, mert hát a bizonytalanban így hogy termeljön a kis termelő.
A szakemberek úgy vélik, addig nem változik a helyzet, amíg ellenőrizetlenül áramlik az országba a dél-amerikai és afrikai őrlemény, a hazai húsipar pedig alig használ magyar fűszerpaprikát. A termelők és a felvásárlók egyaránt az állami szabályozást sürgetik.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ez a Duna Televízió szombatesti sporthíradója, köszöntöm Önöket! A tegnapi látványos nyitóünnepség után ma már elkezdődtek a küzdelmek a 20. téli olimpián Torinóban. Az első versenynapon 4 számban hirdettek győztest, ma egyetlen magyarként Takserer Imre volt érdekelt, aki a biatlonosok 20 kilométeres számában a 78. helyen végzett. A szlovénektől elszenvedett veresége után a magyar jégkorong válogatott ma a horvátokkal játszott a Káposztásmegyeri Kori Központban zajló nemzetközi négyes tornán, amely elsősorban az áprilisi Divízió 1-es VB-re történő felkészülés szolgálja.
A torna előtt nem hiába hívta fel a figyelmet Pat Cortin, a szövetségi kapitány arra, hogy a horvát válogatottat sem lehet lebecsülni. Mindjárt a második percben bizonyították a vendégek, hogy könyörtelenül kihasználják a hibákat. Hovanec vezető gólja ráadásul Tokai Viktor korongeladása után horvát emberhátrányból esett. Az állandó kiállítások miatt szinte végig emberelőnyben játszott a magyar válogatott, ám ezekből csak az első játékrész végén tudott gólt kovácsolni Pat Cortina alakulata. Dadányi Balázs élményszámba menő találata után Ocskai Gábor volt elég szemfüles Tokai Viktor lövését követően. A végig remekül védő Belics Palkovics második harmadelei lövésével szemben is tehetetlen volt. A 3-1-es magyar vezetés tudatában a legtöbben talán további hazai gólokat vártak volna, ezzel szemben 2 perc alatt egyenlítettek a horvátok, akikről az első 2/3 alapján legalábbis semmiképp sem lehetett állítani, hogy gyengébbek, mint a magyar válogatott. A két alakulat közti valós különbség szerencsére a 3/3-ra azért realizálódott. Peterdi gólja után még 2-szer volt eredményes a válogatott, így született meg a 6-3-as végeredmény. A mai nap másik mérkőzésén Szlovénia 6-1 arányban ütötte ki az amatőrökből álló kanadai válogatottat.
Első félidei remek játékát a második játékrészre nem tudta átmenteni a Győr, végül 28-26-os vereséget szenvedett a vendég macedon Skopjétől a női kézilabda bajnokok ligája csoportmérkőzéseinek 5. fordulójában. Az EHF kupában két csapatunk is pályára lépett ma. A nyolcaddöntő első összecsapásán a Debrecen odahaza kezdett a lengyel bajnok Lublin ellen.
Első ránézésre a Lublin játékosai magassági és erőfölényben is voltak a pirosmezes Debrecennel szemben, sőt a hajdúságiaknak egyik legjobbjukat, a bokaszalag szakadás miatt hiányzó Szűcs Gabriellát is nélkülözniük kellett. Szerencsére a magyar csapat a felmerülő nehézségek ellenére sem ijedt meg, sőt már a mérkőzés elején kezébe vette az irányítást. Szinte minden poszton kiváló volt a támadójáték, és ennek köszönhetően eredményes is. Így a szünetben már 8 gól volt a Loki előnye. Bár a folytatásban a támadó kedv egy kicsit visszaesett, ám a védekezés a továbbiakban is hatékony maradt. Így a Debrecen megőrizte 8 gólos előnyét, köszönhetően a jó kapusmunkának és a hazai alakulatban a 9 gólig jutó Orbán Anna Máriának is. Így a DVSC megnyugtató előnnyel utazhat a jövő szombati lengyelországi visszavágóra. A Fradinak sincs izgulnivalója, hiszen Törökországban 14 góllal verte ellenfelét. A férfi NB1-ben magabiztosan nyert a Veszprém a Csömör vendégeként, a Szeged Miskolcon, a Dunafer pedig a Békés otthonában tette ugyanezt.
A házigazda Honvéd második mérkőzését is megnyerte a női vízilabda lenkupa a budapesti selejtező csoportjában. A magyar bajnok 13-10-re nyerte a Stieber Mercedest és Dragutz Ritát is soraiban tudó Fiorentina ellen. Győzelmével a Honvéd gyakorlatilag bejutott a második számú európai sorozat legjobb 8 csapata közé. A férfiaknál az Euroligában érdekelt Vasas a lenkupa elődöntőire készülő Ferencvárossal csapott össze bajnoki meccsen.
A sötét csapkás Ferencváros számára talán az utolsó lehetőség volt arra, hogy egy győzelemmel közelebb kerüljön a négyes rájátszáshoz. A nyitány viszont nem azt tükrözte, hogy a zöldfehéreknek élet-halál kérdés lett volna a mérkőzés, hiszen egy félnegyed alatt 3 gólos hátrányba kerültek Szécsiék. Mindis és Mátyás átlövésből, míg Steinmetz Ádám forból volt eredményes. A Fradi első gólját Veszelovszki dobta előnyből. A második 8 percben tovább nőtt a két csapat közötti különbség. A Fradi támadójátéka gyakorlatilag nem működött, amit a fél időig elért, 2 gólja hülyen tükrözött. A Vasas sem tündökölt, mégis vezetett 5-2-re. A fordulás után bekeményített a Ferencváros, ez Steinmetz Ádám és Vind is bánta, akiket rövid ideig ápolni is kellett, de a játékban változás nem történt. A Vasas csak az előny tartására törekedett, a vendégekből meg hiányzott az átütő erő. A negyedik negyed elején ugyan Katonás még felhozta 6-4-re a Fradit, de a mezőny legeredményesebb játékosa, a 3 gólos Mátyás ismét őrizetlenül maradt, és el is döntötte a rangadó sorsát. A végeredmény 8-5 lett a Vasas javára. További eredmények: Eger-Szentes 21-12, Szeged-OSC 17-7, BVSC Pécs 8-6 és Neptun-Szolnok 6-17.
A magyar férfi kosárlabda válogatott erős ellenfeleket, míg női csapatunk teljesíthető feladatot kapott a jövő őszi Európa-bajnokságok selejtezős csoportjainak Madridban megtartott sorsolásán. A férfiak Oroszországgal, Csehországgal és Belgiummal veszik fel a harcot, míg a nők a görögökkel, a bolgárokkal és a fehér oroszokkal kerültek egy kvartetbe. Idehaza a férfi NB1-ben a Körmend a Kecskeméti Univert látta vendégül.
Két hazai pályán elszenvedett kiskülönbségű vereség után, egy 3 pontos a Szolnoktól a bajnokságban és egy 2 pontos a Debrecentől a kupában, a körmendi játékosok csodát tettek. A tabella 3. Univer elleni mérkőzés úgy indult, hogy nem lesz könnyű dolga a hazai gárdának. 10 perc után 17-17 állt az eredményjelzőn. Azonban a másodiktól beindult a korábban akadozó gépezet. A kiegyenlített első negyed után a Körmend lerohanta ellenfelét. Az egyre pontosabb irányzéknak köszönhetően a félidőre 15 pontos előnyre tett szert, amely a folytatásban a 30-at is meghaladta. A kecskemétiek nem tudtak mit kezdeni a szokatlanul jól védekező körmendiekkel, akik rendkívül motiváltan játszottak, és bár a végjátékban egy kicsit kiengedett a csapat, az előnyből így is 20 pont megmaradt. A végeredmény Körmend Univer 86-66. A további eredmények: Atomerőmű Nyíregyháza 95-68, Albakom Zete 103-61, Sopron Dombóvár 88-77 és Pécs Kaposvár 75-85. A nőknél egy mérkőzést játszottak, Diósgyőr Atomerőmű Szekszárd 80-69.
A Kazincbarcika csapata 3-1 arányban alul maradt a Mladost Zagreb vendégeként a férfi röplabda közép-európai liga mai találkozóján. Magabiztos hazai győzelmek születtek a férfi röplabda extraligában, Kecskemét Deák 3-0 és Mafc Dunafer szintén 3-0. Válogatott úszóink egyik fele Balatonfűzfőn, másik fele a spanyolországi Sierra Nevada-ban tréningezett az utóbbi hetekben. A két csoport ma egy felmérő versenyen tesztelhette jelenlegi edzettségi állapotát.
Több mint 280-an álltak rajta az a gyenge Zsigmond emlékversenyen Balatonfűzfőn. A nagy válogatott csak délután úszott 1500-on, egy kivétellel, aki délelőtt a 11-12 évesekkel versenyzett 800 gyorson. A felmérőn az olimpiai ezüstérmes csak 400 mellett úszott a 800 méter gyorson, a nála 5-6 évvel fiatalabbak között.
Azért úsztam a gyorsúszókkal, hogy legyen ki kell úsztam, hiszen hogy a saját korosztályomba úsztam volna mellen, úgyhogy a többiek gyorsan azért, hogy nagyon erőteljes lett volna a különbség, így azért tettek be egy reggel, hogy azért legyen ki kell mennem.
Gyurta Dániel a napokban tért haza a spanyolországi edzőtáborból, ahol napi 18 kilométert úszott azért, hogy ott lehessen a nyári Margit-szigeti EB-n.
Hazai közönség előtt fantasztikus érzés lehet versenyezni. Számomra ez még így nem sikerült. Igazából én nagy komoly Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon úszom, de most mindenféleképpen szeretnék jól szerepelni.
A folytatásban ismét egy kis téli olimpia. Hazánk ugyan valamennyi téli ötkarikás játékokon részt vett, de aranyérmet nem nyert. A Városligeti műjégpályát korábban második otthonának tekintő Hunyadi Emese osztrák állampolgárként lett bajnok. Az 1994-ben Lillehammerben a női gyorskorcsolyázók 1500 méteres számában aranyérmet szerző versenyző most sem tudja függetleníteni magát az ötkarikás eseményektől.
Minden idők egyik legsikeresebb osztrák sportolója, a gyorskorcsolyázó olimpiai bajnok Hunyadi Emese már egy éve újra Budapesten él. Salt Lake Cityben még ott volt, most azonban Torinóban már nem láthatjuk versenyezni. Hogy mi történt vele a legutóbbi téli olimpia óta?
Egy nagyon jó dolog történt, született egy kisfiam, aki most 9 hónapos, azon kívül nagyon sok minden más rossz is, egy rossz térdműtét következményeképpen én most nem tudok olyan szinten sportolni, ahogy szeretnék. Korcsolyázgatok, segítek egy-két fiatalnak, akiknek igénye van rá itt Budapesten, de sajnos ezen a világ színvonalon, amin én szerettem volna még egyszer megpróbálni, most Torinóban már nem megy.
Figyelemmel kíséred majd a torinói eseményeket?
Hát természetesen a férjem révén is, aki a finn gyorskorcsolyázó válogatottnak az edzője, és ott van 4 versenyzővel. És sokáig gondolkoztam, hogy menjek-e, ne menjek, aztán végül is úgy döntöttem, hogy az utolsó három nap kimegyek egyedül, és egy kicsit egy kis olimpiai levegőt szívok.
Adásunk végén labdarúgás Németországból és Franciaországból egy-egy bajnoki meccs összefoglalóját láthatják.
A tavaszi idényben már 2 vereséget számláló, ám a tabellán még mindig harmadik helyen álló Hamburgnak papíron nem sok gondot okozhatott a Mainz gárdája. Hogy ez gólokban is megmutatkozzon, arról Magda Vilkia már a 6. percben gondoskodott. A vendégek legnagyobb lehetőségét a szerb idegenlégiós Pekovic puskázta el a 36. percben, ám ez a kihagyott helyzet már nem bosszulhatta meg magát. Michael Weiner játékvezető ugyanis 1-11-estől és 1 góltól is megfosztotta a hamburgiakat. Laut 16-oson belüli esése után Takahara 79. percben szerzett gólja már nem növelhette a hazaiak előnyét. A Bódog Tamást még a keretükbe sem nevező Mainziak így 1-0-es vereséggel távoztak az északi kikötővárosból. Mivel a Werder Bremen otthonában kikapott a Kaiserslautern-től, 1-0-es győzelmével a Hamburg feljött a tabella második helyére. A Lyon francia bajnoki mérkőzésen talán közelebb állt a gólszerzéshez a Bajnokok Ligája 8-döntőre készülő vendégcsapat. Ennek ellenére a hazaiak részéről Jussi szerzett vezetést a mérkőzés 55. percében. Ezzel a találattal vezetett sokáig a Lyon, ám mielőtt a Lyon összes ellenlábasa a 90. perc körül elkezdett volna örülni az éllovas idénybeli második vereségének. Az utolsó pillanatban érkezett Sylvain Viltor és megmentette, ami még menthető volt, hiszen több gól már nem esett az 1-1-re végződő találkozón.
Végezetül felhívjuk figyelmüket egy közelgő sporttal kapcsolatos rendezvényre. Ez év tavaszán kerül sor a Budapest Bridge első nemzetközi paralimpiai sportfilmfesztivál sorozatra. A Millenáris Parkban a paralimpiai játékokon szereplő sportokkal kapcsolatos filmek szemléjét tartják majd. Egyben a média és a paralimpiai mozgalom címmel szakmai konferenciát szerveznek. A fesztivál arca és szóvivője Pásztori Dóra, kétszeres úszó paralimpiai bajnokunk lesz. Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Mi is azt próbáltuk több-kevesebb sikerrel, hogy olyan kérdéseket feszegessünk, tárgyaljunk, amely általános érdeklődésre
tart, de számol.
Folyamatosan, állandóan, mint egy csaholó kutya, ott van a lábunknál, ez, hogy úgyse sikerül, sose sikerül, ebbe se fogjunk bele, ez se sikerül, mert a rendszerváltásos így beszélünk, 15 év telt el, mi az a történelemben?
Az ember hajlamos az pillanatnyi, vagy az egyéni lelkiállapotát, vagy a problémáit általánosítani és kivetíteni a társadalomra.
Állandóan arra gondolok, amit egy erdélyi költő barátom úgy fogalmazott, hogy szégyen a szó, ha nem vigasz. De ez az emberi hang egy normális világban természetes. Azonban egy torzult világban hiánnyá válik.
Törzsasztal. Ma délután 3 óra 25 perckor a Duna Televízióban. Kormányzati mérleg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt az ország gazdasági helyzetéről, foglalkoztatásról, családtámogatásról, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásról és a személyét érintő támadásokról is kérdezzük. A nemzet és az állam. Marosvásárhelyi stúdiónkban Frunda György RMDSZ-es szenátorral egyebek mellett a javaslatára elfogadott Európa tanácsi ajánlásról és az annak nyomán keletkezett román belpolitikai viharról beszélgetünk. Heti hírmondó a szokott időben, ma este a híradó után.